Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabor Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabor Egyetem 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának tagja. 1980-ban történelem könyvtár szakos bölcsész diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Még ebben az évben a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tudományos segédmunkatársi állást kapott, ahol megkezdte tudományos munkásságát. Doktori oklevelét 1982-ben szerezte meg, 1990 óta pedig a történelem tudomány kandidátusa lett. 1991. május 1-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum legújabb és jelenkor történeti osztály vezetője, majd 1992. augusztus 1-től 1997. július 31-ig az intézmény bécsi kirendeltségének vezető helyetteseként dolgozott. 1997 és 1999 között a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa, majd 2000. december 31-ig az intézmény főigazgatója volt. 2004. augusztus 1-től az év végéig a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának tanácsadója, főlevéltárosi besorolásban. 2005. márciusa és 2006. márciusa között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott tudományos kutatóként. 2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora, valamint a Történelemtudomány habilitált doktora. 2006. április 1-től a Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi kar társadalomtudományi tanszékének tudományos szaktanácsadója. 2007. szeptemberétől egyetemi tanára. 2009-2010-ben a Veszprémi Pannon Egyetem modern filológiai és társadalomtudományi karának professzora. 2011 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője. 2013-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektor helyettese és az NKR Rendészettudományi Karának egyetemi tanára egészen kormányzati kinevezéséig. 2014. január 2-a óta a Veritas Történetkutatóintézet főigazgatója, egyben a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészettudományi kar tanszékvezető egyetemi tanára. Fő kutatási területe az 1919 és 1945 közötti Magyarország történelme, az ország második világháborús szereplése, a volt magyar rendvédelmi szervek története, valamint a jelzett időszak politika és sport története. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását!
Szép jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Ugye a felvezető után is azt az időtartamot, amit ki kell töltenem, mondhatnék egy régi történetet önöknek, amikor a túloldalon ültem egyetemi hallgatóként, és az egyik előadáson azt mondta, ha jól emlékszem, Glac Ferenc professzor úr, hogy amikor neki tanították ezt a korszakot, második világháborút, és két egyetemi tanóra, másfél óra jutott rá, ugye szünetet, ha nem tartunk, és az óra vége fel a tanársegéd jelezte a professzornak, mert akkor még a tanársegédek beálltak, hogy professzor úr, lassan vége van a órának, miközben csapataink még diadalmasan nyomultak erről a 41. júliusában Ukrajna mezein, és akkor azt tudta mondani, hogy hölgyeim és uraim, kedves kolléginek, kedves kollégák, ezt a háborút sem nyertük meg. Tehát én azt gondolom, hogy én még idáig sem fogok eljutni, hiszen azt választottam az előadás címéről, hogy a második világ, Magyarország a második világ, a kezdetek. A kezdetek, mert gyakorlatilag egy 5-5 és fél éves időszakról beszélhetünk, vagy ha a kezdeteket vesszük korábbról, és én mindig azt szoktam mondani, amivel nem szükséges egyetérteni, hogy meglátásom szerint Magyarország második világháború szerepléséhez vissza kell nyúlnunk 1920. június 4-ig a trianoni békediktátumig, ugyanis ez a békediktátum az, meglátásom szerint, amely Magyarország 20. századi, de gyakorlatilag 21. századi történetét is alapvetően meghatározza, hiszen gondoljunk bele, egy európai nagyhatalom társországából, mármint Magyarország, amelyik az Osztrák-Magyar Monarchia része a társországként, egy közép-európai kisország lesz, alig 8 millió lakossal, még annyi sincs, 93 ezer négyzetkilométerrel, elveszítve a magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát és a terület kétharmadát Horvátország nélkül. És vajon mit telt ekkor az ország, és mi az, amiben egyetértés mutatkozik Magyarországon? Társadalmi állásra, vallási hovatartozásra, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül egyben egyetértenek, hogy a békediktátum elfogadhatatlan, és ennek a revízióját végre kell hajtani, hogy így fogalmazzak. A kérdés az, hogy lehet-e egy megcsonkított, kifosztott, haderővel nem rendelkező országnak, ha pedig igen, akkor hogyan? A hogyan kérdésére az a válasz, hogy partnereket, támogatókat kell keresni, és Magyarország megpróbál, hogy mondani szokták, tájékozódni a világba és Európába, hogy lesz-e valaki, vagy lesznek-e olyanok, akik Magyarország mellé állnak, vagy megértik, elfogadják a magyar fájdalmat. És gyakorlatilag a 20-as évek vége lesz az, amire Olaszország partnere lesz Magyarországnak, pontosabban elfogadják Magyarországot partnernek, majd a nemzeti szocialista Németország. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország nem azért közeledett az olaszokhoz, vagy a németekhez később, mert a fasizmus vagy a nemzeti szocializmus vonzó eszme lett volna Magyarország számára, hanem azért, mert a győztesek nagy vesztese Olaszország és a világháború nagy vesztese a vesztesek oldal Németország is azt mondta, hogy a versailles-i békerendszer fönntarthatatlan, ha szabad így fogalmazni, meg kell reformálni, meg kell változtatni, és ez elemi érdeke volt Magyarországnak. És amikor az 1930-as évek végén az európai nagyhatalmak közül a nagy győztesek, Franciaország és Nagy-Britannia is valamilyen szinten látja és elfogadja ezt a kérdést, hogy változtatni kell ezen, akkor nyílik meg Magyarország számára a lehetőség, hogy a revíziós céljait, hogy így mondjam, érvényesítse. Gondoljanak bele, 1938. augusztusa, Horthy Miklós kormányzó jelentős kísérettel, miniszterelnökkel, honvédvezérkar főnökével, honvédelmi miniszterrel Németországba látogat, ahol Adolf Hitler fölveti és javasolja azt, hogy Magyarország támadja meg Csehszlovákiát, és a németek majd segítenek, ha szükséges. Horthy elutasítja ezt, mert a Magyar Királyi Honvédség és Magyarország nincs fölkészülve egy háborúban, nincs abban a helyzetben, hiszen a haderő csak gyakorlatilag 1930 tavaszától fejlődik, vagy fejlesztetik a győri program kapcsán. És van egy másik dolog, ugyanakkor majdnem időben, amikor a Kieli tárgyalás van, a Horthy németországi látogatása, az akkori jugoszláviai, mai szlovéniai Bledben a Kisantant államok és Magyarország egy megállapodásra jutnak, aminek az a lényege, hogyha Magyarország eltekint attól, hogy fegyveres úton akar érvényesíteni követeléseit a Kisantant hatalmakkal szemben, akkor ők elismerik Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, valamint az ott élő magyarság számára bizonyos kedvezményeket tesznek. Ezt a dolgot azonban 38. szeptemberre fölülírja, hiszen 29-én, 30-án a müncheni találkozón megszületik az egyezmény a franciák, a britek, az olaszok és a németek részéről, miszerint a brit és a francia és olasz segítséggel létrehozott korábban nem létező csehszlovák állam vissza kell, hogy adja, vagy le kell, hogy mondjon azon területeiről, amelyek egykoron Németország részét képezték, a Szudéta vidéket, ahol a lakosságnak több mint 90%-a német nemzetiségű. És ez az a pillanat, illetve ezt megelőző pillanat, amikor Magyarország azt mondja, hogy nekünk is illő lenne visszakapni területeket, és fordulnak a nagyhatalmakhoz, hogy egyúttal döntsenek arról is, hogy Magyarország kapjon vissza területeket Csehszlovákiától. A müncheni egyezmény szövegében nem találnak ilyet, viszont van egy kiegészítés, miszerint Magyarország és Lengyelország közvetlen tárgyalásokat folytathat a csehszlovák állammal, vagy kell, hogy folytasson, hiszen területi követelések vannak. A tárgyalások, gondolom nem ismeretlenek önöket, 38. októberében zajlanak Komáromban, de nem vezetnek eredményre, hiszen a magyar fél többet kér, mint amiről a csehszlovák fél, amelyik egyébként alapvetően szlovákokból áll, és miután szlovákok, ezért a tárgyalás nyelve nem kell, hogy francia legyen, nem magyar, hiszen a delegáció minden szlovák tagja kitűnően tud magyarul, hiszen magyar királyság területén végezte egykor iskoláit, Tiszótól kezdve sok mindenkin keresztül, és ekkor Magyarország és Csehszlovákia, mind a két fél a nagyhatalmakhoz fordul, hogy döntsenek, hozzanak igazságot ebben a vitában. Bár van egy csehszlovák, hogy így mondjam, gesztus, ipolyságot visszaadják a tárgyalások során még Magyarország, mert megszületne az első úgynevezett bécsi, vagy az első bécsi döntés. Amikor is Németország és Olaszország dönt arról, hogy hol húzódjon a csehszlovák állam és Magyarország határa. Franciaország és Nagy-Britannia nem ellenzi, csak jelzi, hogy a két állam a Közép-Európában ereje, lehetősége nincs arra, hogy beleszóljon a történésekbe, rábízza a másik két félre, hiszen korábban négyen egyeztek meg valamiről. És ez jelenti Magyarország számára azt a sikert, amelyért, ha szabad így fogalmazom, 20 éven keresztül harcolt, hiszen megvalósul a revízió egyik eleme, és megfogalmazódik az az igény is, hogy egyúttal Kárpátalját, amely kifejezés korábban ismeretlen volt Magyarországon, a csehszlovák állam fogalmazza meg a mai Kárpátalja nevért abban az értelemben, és akkor ezt a területet is vissza kéne szerezni. Novemberben megfogalmazódik az igény, az olaszok némi segítséget ígérnek, de a németek leintik őket, mert Hitler nehezen nyeli le, hogy Horthy ellentmond, hogy nem kívánja megtámadni Csehszlovákiát, hogy Bledben egy olyan megállapodás születik, ami a Németországnak nincs ínyére, és azt mondja, hogy nem. De 1939. márciusában már ez a terület is visszatérhet Magyarországra. A Magyar Királyi Honvédség csapatai néhány nap alatt, március 15-e után ezt a területet visszafoglalják, vagy visszacsatolják, miközben létrejön az önálló szlovák állam, és a megmaradt csemorva területekből pedig ugye német protektorátus lesz, ahol a háború végéig gyakorlatilag zavartalanul folyik az élet, és éldegélnek a csehek ezen a területen. Megint azt látható, hogy Magyarország sikerrel jár, sikeres, és azt mondja az ország közvéleménye, hogy jó politikát folytat az ország, hiszen ismétenten visszatérnek területek, de ekkorra Csehszlovákia szétesésével megváltozik a két nyugati nagyhatalomnak a hozzáállása, mert úgy látják, hogy Németország ettől kezdve már nem csak jogosnak tekinthető területeket követel vissza, hanem más területeket is megszáll, és elindul egy sajátos versenyfutás. A nyugati nagyhatalmak, értsd alatt a Franciaországot és Nagy-Britanniát, valamint Németország részéről a Szovjetunió kegyeiért. Mert eddigre a sztálini szovjet birodalom meghatározó tényezővé válik Európába, és meglepetés erejével hat sokak számára, amikor 1939. augusztus 23-án a két külügyminiszter, Molotov és Ribbentrop aláírja azt a megállapodást, amelyet Molotov-Ribbentrop paktumnak szoktunk nevezni, mások mondják, hogy ez egy Stalin-Hitler paktum, gyakorlatilag arról van szó, mindegy, hogy ki írta alá, a két hatalom egyezett meg. És miben? Amiről a 80-as évekig Magyarországon nem lehetett hallani és szólni, hogy a két nagyhatalom gyakorlatilag érdekszférákra osztja fel Európát, meghatározzák, hogy kinek melyik az a terület, amelyik fölött, hogy így mondjam, rendelkezik, és megállapodnak addal, hogy Lengyelországot pedig ketté osztják. Finnország, a balti államok, Románia, Bulgária, szovjet érdekszféra, Lengyelország ketté osztatik, és a többi pedig Németországé. És 1939. szeptember 1-én megindul a német támadás, vele egy időben Szlovákia is megtámadja Lengyelországot, mert korábban Lengyelország a müncheni egyezmény után területeket kap a csehszlovák államtól, nem túl nagyot, de a szlovákok megtámadják, és elindul az a háború, amit, hogyha majd vizsgázni fognak, biztos azt kell beírni, a világháború 1939. szeptember 1-én indult, miközben én úgy látom, hogy ez igazán világháborúban 1941. decemberében teljesedik ki a japán-amerikai háború megindulásakor. Ismeretes német, illetve brit hadüzenet, francia, illetve brit hadüzenet Németországnak, pontosabban felszólítják a németeket, hogy hagyják abba, mert ha nem hagyják abba a lengyelek elleni támadást, akkor ők támadni fognak. És akkor jön a Zitzkrieg, ahogy a németeknél mondták, mert senki nem indult és nem támadott, röpcédulákkal bombáztak, viszont szeptember 17-én a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot. És ekkor Magyarország az az ország Európában, amelyik a legtöbb lengyel menekültet fogadja be Magyarországra, és a menekültek döntő többsége rövid itt tartózkodás után elhagyja Magyarországot, elsősorban és alapvetően Jugoszlávián keresztül, és aztán Jugoszlávián, Olaszországon keresztül Nagy-Britanniába mennek, ahol szerveződik a lengyel haderő, illetve főleg a lengyel repülők komoly szerepet kapnak a brit szigetek védelmében. Magyarország háborún kívül van, és azt mondja, amikor Németország fölveti azt, hogy Magyarország tegye lehetővé német csapatszállításokat Magyarországon keresztül. Hozzá kell tennem, egy rövid szakaszról van szó Kassa környéke, mert a vasútvonal néhány kilométeren Magyarország területén megy, akkor Magyarország visszautasítja, mert azt mondják, hogy egyrészt Magyarország semleges, más pedig semmi olyasmit nem tesz, ami a lengyelek számára, bocsánat ezért a szóért, kényelmetlen vagy elfogadhatatlan lenne. És ez megint egy nem kimondottan jó pont gyakorlatilag Magyarország esetében. És ezt követően Európában elég gyorsan zajlanak az események, sorra lehet venni a időszakot, az első ugye 1939. novembere, amikor a Szovjetunió felajánlja a lehetőséget a finneknek, hogy lemondhatnának a területük egy részéről, a Szovjetunió ezt hajlandó átvenni, mitöbb ők hajlandóak néhány támaszpontot is építeni Finnországba, gyaníthatóan a finnek pénzéből, és valami oknál fogva ez a finneknek nem egy szimpatikus ötlet, és elindul a télinek, vagy szovjet-finn háborúnak nevezett dolog, ahol a finnek lettek az agresszorok, mert visszalőtek. Tehát ugye ez így alakult ebben az időszakban, és ekkor Magyarország, ha fogalmazhatok így, a finnek mellett tesz tanúbizonyságot. Én nem tudom azt, hogy azért, mert egyesek szerint finugorok vagyunk, mások szerint nem azok vagyunk, de minden esetre Magyarország szolidáris Finnországgal mi több egy közel 500 fős önkéntesekből álló erőt is Finnországba küld, és ha a térképet maguk elé képzelik, akkor azt lehet mondani, hogy a legegyszerűbb lenne ugye északnak menni Szlovákián, a megszállt Lengyelországon keresztül, és ott vagyunk Finnországban. De miután Németország épp szövetségese a Szovjetuniónak, és épp a Szovjetunió harcol a finnekkel, ezért nem teszik lehetővé, hogy a magyar önkéntesek így utazzanak, ezért van egy kicsit hosszabb út, egy kalandosabb, Jugoszlávia, Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország, Finnország, és így érkeznek oda meg. És ekkor a Szovjetunió él azokkal a jogokkal, idézőben használom a jogokat, amelyet a németekkel való megegyezés adja. 1940 tavaszán, amikor Németország lassan, ugye május-júniusra elintézi, bocsánat a szóért, Nyugat-Európát, Benelux államokat, Franciaországot, előtte Dániát, Norvégiát, a Szovjetunió pedig a balti államokat tekinti saját szférának, és a korabeli budapesti humor szerint ugye a három balti állam képviselői, a lettek, a litvánok és az észtek megjelennek Sztálinnál, és könyörögnek azért, hogy a szovjet népek nagy családjába bekerülhessenek ők is, mire Sztálin hosszas hezitálás után azt mondja az észteknek, rendben van, mostantól kezdve szovjetek lesztek és nem esztek. És ezt tökéletesen betartották. És hozzá kell tenni, hogy ekkor a Szovjetunió egyúttal megfogalmaz egy másik igényt, nevezetesen azt, hogy Romániával szemben is vannak területi követelései, Beszarábia, illetve Bukovina. És a magyar politika azt mondja, hogy amennyiben Románia enged a szovjet kérésnek, és ezt a területet átadja, akkor Magyarország természetesen követeli Erdélyt, illetve az elcsatolt területeket, mert mint tudjuk, azért Erdély nem az egész területet jelenti, mert az a 102.000 négyzetkilométer, ugye az nem csak Erdélyt jelenti, hanem a Parciumot, Szatmárt és sok minden más területet. Csak ugye ma már mindent Erdélynek nevezünk, ami Romániához került, pedig ugye a Királyhágon túl kezdődik gyakorlatilag Erdély. De mire létrejöhetne egy akkor szinte sokak szerint elképzelhetetlen dolog, ugyanis fölmerült az a magyar katonai vezetésben, amelynek élén a honvéd vezérkar főnöke Wertherik gyalogsági tábornok áll, hogy amennyiben egy szovjet-román fegyveres konfliktus lenne, akkor nekünk együtt kellene működni a szovjetekkel. Függetlenül politikától és ideológiától, mert amikor megkérdezték fiatal vezérkari tisztektől, hogy nagy méltóságod még a kommunistákkal, vagy a szovjetekkel, vagy a bolsevistákkal is, azt mondta Erdélyért bárkivel. De mire ez létrejöhetett volna, akár elméleti szinten, elég gyorsan lezajlott a dolog, a Szovjetunió adott egy ultimátumot Romániának, és azt mondta, hogy 24 órán belül kirítheti ezt a területet. A románok felvetették, hogy érdemes lenne tárgyalni, mire az a szovjet válasz, hogy ez nem tárgyalási alap, és bevonultak. Tehát nem történik meg az a dolog, hogy Magyarország együttműködjön a Szovjetunióval, viszont Teleki Pál, aki ekkor miniszterelnök már úgy érzi, hogy Magyarországnak is meg kell lépnie a szabad így mondani az erdélyi kérdést, de Szeleki úgy érzi és úgy látja, hogy Magyarországnak önállóan kell cselekednie, mert ha nem önállóan cselekszik, adott esetben német segítséget vesz igénybe, vagy olasz segítséget, az olasz nyilván inkább politikai, mint katonai, bár fordítva is, akkor azért valószínűleg valamilyen formában fizetni kell majd. Igen ám, de a katonai vezető, legalábbis az én meglátásom szerint helyesen utal arra és mutat rá, hogy a magyar királyi honvédség a román haderővel szemben nem tudna háborút nyerni. A románok nagyobb létszámban vannak, erődítményeik vannak, jobban felszereltek, mint a honvédség, hiszen 38-ban kezdődik meg, ahogy utaltam rá, a honvédség felszerelése. És Németországnak sem érdeke, hogy két fegyvertársnak tekintett országa egymás között, ha szabad így mondanom, valami csetepatét indítson el Európa közepén, hiszen a németeknek nagyobb tervei vannak. És azt ajánlják, és a német ajánlásokat ilyenkor már azért érdemes figyelembe venni a két félnek, hogy tárgyalások útján próbálják rendezni ezt a kérdést. Egyébként előtte, a tárgyalások előtt, ugye vannak kisebb-nagyobb fegyveres összetűzések a határon, mozgósítás egyik és mozgósítás a másik oldalon, de végül is augusztusban eljutnak oda, hogy Szörényváron, a románoknak Turnu Severin, magyar és román tárgyalások indulnak meg. A magyar delegációt, amelyet Hóri András vezet, aki kitűnő, ha szabad így mondani, ma ugye úgy mondanánk, hogy román szakértő is, hiszen ő az, aki a bukaresti követséget fölállítja 1920-ban, erdélyi születésű, aki Kolozsvárt ismeri, a Magyar utcában még most is ott áll a családi ház, és a nemesi címe rajta van a homlokzaton. Vezeti a tárgyalásokat, a másik oldalról Pop volt külügyminiszter, aki egyébként szintén magyarul is kitűnően tud, de hát nyilván a franciát választják ilyenkor a kor diplomáciai nyelvét. De a dolognak az a lényege, hogy a románok úgy mennek a tárgyalásra, hogy lehetőség szerint semmit nem adni, minimális engedményeket tenni, adott esetben a magyar nemzetiségek számára ilyen-olyan kedvezményeket. A magyar delegáció pedig úgy megy, hogy ha lehet mindent vissza, 102.000 négyzetkilométert, de a realitás a 40% és a 60% közül van, tehát a 40 és a 60.000 négyzetkilométer közül. A tárgyalásokon azt szokták mondani, hogy a két fél álláspontja erősen eltérő volt, nem csak az indutásból, hanem abból is, hogy ezeket meg is mondták, hogy ezt nem adjuk és ezt adjuk. A tárgyalások úgy szokták mondani, ugye, hogy félresiklottak, zátonyra futottak, és vannak különböző szép kifejezések a magyar nyelvben erre. És újra előjön a fegyveres megoldás lehetősége. Ez viszont Németország és Olaszország számára elfogadhatatlan, és gyakorlatilag Adolf Hitler, azt kell, hogy mondjam, úgymond utasítja a két államot, annak vezetőit, hogy történjék valami más, a más pedig nem lehet más megoldás, mint a döntőbíráskodás. Németország és Olaszország lesz a döntőbíró, ugyanúgy, mint az első bécsi döntésnél, azzal a különbséggel, hogy az első bécsi döntéskor létezik Franciaország és Nagy-Britannia, és hozzájárulásukkal, tudomásul vételükkel zajlik le ez a döntés. A második bécsi döntés is egyébként nemzetközi jogi értelemben teljesen korrekt és szabályos. Magyarország és Románia is kéri, persze itt a szakmában vita van, a románok állítják, hogy a magyarok kérték, mi azt állítjuk, hogy a románok kérték, gyakorlatilag mind a két féltől megérkezett a kérés. És Nagy-Britannia nem foglalkozik az üggyel, hiszen épp azon próbálkozik, hogy lehetőség szerint a németek ne foglalják el a brit szigetet, mert háborúban áll Németországgal. Franciaország nem tényező ekkor 1940. augusztusára, hiszen Franciaország egyrészt megszállt állam, megszárt terület, a másik pedig Németországgal együttműködő Vichy Franciaország. Egyetlen egy észrevétel van a bécsi döntéssel kapcsolatban akkor, a Szovjetunió részéről, akik azt sérelmezik, a sérelem szó persze valószínűleg erős a túlzás a részemről, hogy ő nekik miért nem szóltak őket, miért nem vették be, hiszen a németekkel épp nagyszerű szövetségben vannak. És megszületik 1940. augusztus 30-án az úgynevezett második bécsi döntés a Felső Belvedere palotában, ahol egyébként később 55-ben ugye az osztrák semlegességet és az osztrák függetlenséget is kikiálták, és ennek értelmében Magyarország mintegy 40.000 négyzetkilométernyi területet kap vissza az elcsatolt területekből, ahol a lakosságnak valamivel több mint 50% a magyar. A felvidékkel kapcsolatban nem említettem, hogy az ottani visszatért területek lakossága mintegy 86%-ban volt magyar nemzetiség. Ennek azért van csak jelentősége, idézőben mondom a csakot, mert azt jelentheti, hogy 1920-ban nem egészen jól húzták meg a határokat, hogyha 80% került, vagy 80%-nál több került arra a terület, ami visszatért magyar lakosságból. Hogy lehetett volna-e, milyen formában, hogy így mondjam önöknek, igazságosabb határokat meghúzni Erdélyben, ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen Dél-Erdélyben jelentős számú magyar kisebbség maradt, míg Észak-Erdélyben és a keleti ország részben egy jelentős román kisebbség, mert Magyarország kisebbségé váltak, került vissza. Meg kell nézni azokat a korabeli térképeket, vagy Teleki Pál vörös térképét annó, ami 1918 őszétől készült a béketárgyalásokra, de azt kell mondanom, hogy nagyon nagy variáció nem volt ebben a dologban. Viszont úgy szoktam fogalmazni, hogy a döntés mind a két fél legnagyobb elégedetlenségét kivívva született meg. Magyarország keveselt a visszatért területeket, a románok sokalták a Magyarországnak visszaadott területeket. Viszont Teleki Pál a döntés után, aki jelen van Bécsben a döntésen, de nem mint miniszterelnök, nem tagja a delegációnak, ha szabad így fogalmazni, érdeklődő, ő a lemondás gondolatával is foglalkozik, ugyanis úgy érzi, hogy miután nem magyar erővel, vagy egyszerűen magyar megoldás született, hanem igénybe kellett venni a németeknek és az olaszoknak a segítségét, valószínűsíthető, hogy valamilyen formában a németek ezt majd vissza fogják úgymond kérni tőlünk, és a kérdés, hogy ezt lehet-e vagy nem lehet visszaadni. És amikor visszaérkezik a delegáció, akkor Teleki nem igazán örül, vagy nem felhőtlen az öröme, miközben az országban hatalmas újongás van társadalmi állásra, vagyoni helyzetre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, hiszen megint megvalósult valami 20 esztendő után abból, amiért ez az ország próbált tenni. És ezzel Magyarország gyakorlatilag ezekkel a döntésekkel egyrészt elkötelezettjévé válik Németországnak és Olaszországnak, bár a döntés meghatározó, vagy a döntéshozók meghatározó része, vagy eleme, vagy fele Németország, Olaszország szerepe egyre kisebb lesz. És ugyanakkor Magyarország területét, lélekszámát tekintve Európa közepén, ha szabad így fogalmazom, kezd tényezővé válni. Ezt majd 1941-ben két memorandum kapcsán visszautalok erre. Minden esetre sikeres a magyar revíziós politika, és jön a következő cél, a déli irány, a délvidék. Hiszen az akkori jugoszláv királysághoz is jelentős területek és jelentős lélekszámú magyarság kerül, és itt érdekes módon a németeknek is az az elképzelése és az a célja, hogy Magyarország próbáljon Jugoszláviával megfelelő viszonyt kialakítani, mert 1940-ben már ugye létezik a háromhatalmi egyezmény Japán, Németország és Olaszország között, aminek az a lényege, hogy a szerződő felek azt mondják ki, hogy amennyiben a jelen folyó háború során valamely ország a szerződő felek közül megtámad valakit, amelyik még nem vesz részt a háborúban, akkor a többiek a segítségére sietnek, és Magyarország 1940. novemberében csatlakozik elsőként a különböző későbbi fegyvertárs országok közül ehhez a megállapodáshoz. Németországnak elemi érdeke, hogy Jugoszlávia is adott esetben, később Románia is csatlakozott egyébként, Jugoszlávia is csatlakozzon ehhez, hiszen a keleti elképzelései, mely szerint a szövetséges sztálini Szovjetunióval szemben fegyveres megoldást kell találni, ahhoz az kell, hogy a Balkánon nyugalom legyen. És ha Magyarország Jugoszláviával együttműködést köt, akkor nyilván könnyebb a jugoszlávokkal is szót érteni, és így 1940. decemberében Belgrádban ugye aláírják a jugoszláv-magyar barátsági szerződést, amit általában örök barátságinak szoktak mondani, mert ezzel jobban lehet annak a korszaknak a politikai elitjét vagy a katonai vezetését fricskázni, mondván, hogy a többihez képest ez még örökebb volt, de ha önök megnéznek korabeli nemzetközi szerződéseket, akkor azt találják, hogy az 1927-es magyar-olasz szerződésben is ugyanez van, mert minden nemzetközi szerződés nagyjából így kezdődött, hogy örök béke és barátság álljon fönn a szerződő felek között. Tehát nem extra ilyen értem a jugoszláv-magyar szerződés, amelyik nem tesz ki egy A4-es lapot, bár már nyilvánvaló karakterbe kellene beszélni, vagy internetes oldalba. És a lényege gyakorlatilag az, hogy a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, és ezzel aláírták. Ennyi volt gyakorlatilag tényszerűen a magyar-jugoszláv szerződés, amelyet 1941-ben a Magyar Országgyűlés, mint a 41. évi második törvénycikket ratifikált, illetve vett be a magyar törvények közé. Azt lehetne mondani, hogy ezzel Magyarország szinte elér minden olyat, amiért 20 éven keresztül megy, és még nincs a háborúba. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy a háború gyakorlatilag Európában leszűkül egy német-brit háborúra, azzal, hogy mennek a repülőgépek egyik oldalról, a másik oldalról kevésbé, hiszen igazán hadműveletek nincsenek. Most lehet azt mondani, hogy Görögország és így tovább, de 1941-ben jön egy újabb változás és jön egy helyzet, nevezetesen az, hogy Németország, megint azt kell mondanom, hogy fölszólítja vagy jelzi Jugoszlávia számára, hogy fontos lenne, hogy Jugoszlávia is csatlakozzon a háromhatalmi egyezményhez. Nem túl sokat kell a jugoszlávokat noszogatni, és 1941. márciusában Bécsben aláírják a csatlakozást ehhez a szerződéshez, de mire a delegáció visszaér Belgrádba, szembesülnek azzal, hogy már nem ők vannak hatalmon, mert egy katonai hatalomátvétel népszerű nevén pucs következtében az akkori kormányt, elnézést a szóért, elzavarják, és ennek a pucsnak a kivitelezésében úgy a brit, mint az akkori szovjet titkosszolgálatnak komoly szerepe van. És Hitlert nem érdekli az, hogy az új jugoszláv kormány azt mondja, hogy természetesen a háromhatalmi egyezményhez történt csatlakozást fönntartja és érvényben tartja. Hitler dönt, Jugoszláviát el kell söpörni, és itt van Magyarország, amelyik szomszédos Jugoszláviával. Természetesen Németország is szomszédos, hiszen 1938. márciusában bekövetkezett az Anschluss, amelyet azóta Ausztria-Német megszállásának szoktunk mondani, akkor pedig ugye Németország és Ausztria egyesülésének. Az osztrákok lelkesedése közepette. Mert ugye 1919-ben az akkori Németország és Ausztria meghatározta és megfogalmazta azt, hogy a két német államnak egyesülnie kell, de a béke diktátumokban megtiltották ám egyesülést, mi több Ausztriának még azt is, hogy az addig használt Deutsch Österreich nevéből a Deutsch-német kikerüljön, viszont 38-ban nagyon lelkesen megtörtént a csatlakozás. Jugoszlávia ellen Németországnak szüksége van Magyarországra, ha másként nem, felvonulási területként. És 1941. március végén nagyon intenzív tárgyalások indulnak meg a németek és Magyarország között, vagy Németország és Magyarország között. A németek felajánlják azt, hogy amennyiben Magyarország csatlakozik ehhez a háborúhoz, akkor jelentős területeket kaphat vissza. Még vannak olyan legendás történetek is, hogy utalás történt arra is, hogy esetleg valahol a tengerparton is jut nekünk még valami, mondván, hogy a kormányzó ugye egykoron haditengerész volt, és ugye az osztrák-magyar hadiflotta utolsó parancsnoka. De a kérdés az, hogy meg lehet-e tenni, és szembe lehet-e fordulni Jugoszlávval. A miniszterelnök Teleki Pál nem csak azért, mert van egy magyar-jugoszláv szerződés, hát gondoljanak bele, a világon nagyon sok szerződés van. A békeszerződések addig állnak fönn és léteznek, amíg a szerződő felek közötti erőviszonyok nem változnak meg. A legyőzött erősebb lesz, mint a győztes, utána azonnal átírja a történelmet, illetve a szerződéseket legalábbis. A történelmet mi szoktuk ugye átírni, szokták mondani rólunk. Minden esetre Teleki úgy érzi, hogy aki egy földrajztudósként is és világlátott emberként érzékeli azt, hogy azért Nagy-Britannia a nehéz helyzet ellenére is egy világbirodalmat vezet, és nem lehet tudni, hogy a semleges Egyesült Államok vagy mit tesz, Teleki szeretné elkerülni ezt a bizonyos konfliktust. De gondoljanak bele, 20 éven keresztül revíziót hangoztatunk, föladják a lehetőséget, hogy visszatérhetnek magyar lakta területek, akkor vajon egy politikus mikor dönt helyesen? Ha elutasítja, azt kell mondani, hogy politikai értelemben halott. Mert a közvélemény nem fogja elfogadni azt, hogy nekünk nem kell Szabadka, fölösleges Újvidék, és így tovább. És a tárgyalások gyakorlatilag oda vezetnek, hogy 1941. április 1-én a legfelsőbb honvédelmi tanács ülésén veszik elő ezt a témát, majd mondanánk így. A legfelsőbb honvédelmi tanács nem más, mint a minisztertanács ülése, amelyet az államfő vezet teljes jogú tagként, és részt vesz rajta teljes jogú tagként, szavazó tagként a honvéd vezérkar főnöke. És ezen az április 1-i legfelsőbb honvédelmi tanács ülésén megszületik az a döntés, és az alapvetően a kormányzói Horthy Miklósé, hogy amennyiben Jugoszlávia esetében politikai vákum keletkezik, az ott élő magyar kisebbséget atrocitások érik, vagy úgymond széthullik ez az állam, akkor Magyarország katonai erővel is föllép ezen a területen. És megfogalmazódik az álláspontja az államfőnek, ami úgy hangzik nagyjából, hogy a honvéd vezérkar főnöke és a miniszterelnök úr egyezzenek meg a részletekről. Nárai Antal, aki ekkor a legfelső honvédelmi tanács vezértitkára, ugye később a rádiónak és az MT-nek az elnöke, 1945-ben Németországban, a német fogságból szabadulása után írta meg a dolgot, miután a legfelső honvédelmi tanács iratainak jelentős része is eltűnt, Nárai még azt is lerajzolta az emlékezésében, hogy ki hol ült, ki mit mondott és mi volt a döntés. Teleki ekkor elfogadja vagy tudomásul veszi a döntést, de amikor 1941. áprilisának első napjaiban ugye ténylegessé válik, hiszen április 1-ről van szó, akkor öngyilkosságot követel. Vannak, akik azt mondják, nem öngyilkos lett, volt olyan jelentkező, aki elmondta ezelőtt hosszú évek, hogy ő volt, aki meggyilkolta egy Stuttgart mellett idősek otthonában lévő sváb ember, aki elmondta, hogy jött Göringel, hogy vett elő a géppisztolyt. Szóval sok történet van, amelyek nem fedik a valóságot, de minden esetre, ami tény, Teleki Pál meghal, de ez nem fogja vissza a magyar politikát és a németek döntését sem. A németek Magyarországot, és itt azt kell mondanom, hogy Jugoszlávia szemben nem mondhatjuk azt, hogy teljesen ártatlanok vagyunk, mert Magyarország területén vonulhatnak át és vonulnak fel német csapatok, hiszen a jugoszláv, az akkori jugoszláv és német határ túl kicsi ahhoz, hogy azt mondják, hogy csak ott támadjanak, viszont Magyarország mozgósít, de nem lép hadba. És akkor jönnek majd a nemzetközi joggal foglalkozók megvitatni, hogy a magyar álláspont és a másik álláspont a helyesebb, ugyanis a magyar lépés a következő volt. A németek átvonulása után Magyarországot jugoszláv részről támadás éri, Magyarország nem támad vissza, én így fogalmaznék, viszont az érkező repülőgépek többségét lelövi a magyar légvédelem. Viszont amikor 1941. április 10-én kikiáltják Zágrában az önállóság, a horvát államot, vagy az önálló horvát állam létrejön, akkor ezt úgy értelmezik Magyarországon, hogy de jure de facto megszűnt az a Jugoszlávia, amellyel korábban Magyarországnak volt egy barátsági szerződése. Ez azt jelenti, hogy nem létezik már az az állam, és a magyar csapatok megkapják a parancsot, hogy vonuljanak be azokra a területekre, amelyekről korábban a németekkel megegyeztek, és szigorúan olyan utasítással, hogy az egykori Szerbia területére, amely nem tartozott Magyarországhoz, és Horvátország területére sem, amely közjogi értelemben önálló volt, ugye, gyakorlatilag Magyarországon belül, vagy a Magyar Királyságon belül. Nem lehet magyar csapatoknak nyomulni, mert nem hódítani megyünk, hanem az elveszített területek egy részét visszaszerezni. És ezen a nem hódítani megyünk visszaszerzésben ugye konfliktusai vannak Magyarországnak Romániával is, mert ott van a bánát, amelyik szintén egy vegyes lakosság, ugye németekkel, románokkal, magyarokkal, szerbekkel és így tovább, és mind a két fél szeretné ezt a területet megszerezni, és akkor szokták mondani, hogy jön a bölcs hitleri döntés, se a románok nem kapják meg, se a magyarok, létrehoznák a princ Eugen Gautot. És ezzel ezt a kérdést megoldják. De április 11-én a Magyar Királyi Honvédség arra kijelölt seregtestei a harmadik hadseregbe szervezve átlépik az egykori jugoszláv-magyar határt, és jelentős területeket szereznek vissza, én így fogalmaznék, némi csetepatéval. A csetepaté nem egy szakkifejezés, ha így fogalmazok, de gyakorlatilag az akkori hadműveletek, és hál' Istennek az akkori halottak száma nem azt mondja, hogy nagy ütközetek lettek volna. És azt lehetne gondolni, hogy Magyarország ezzel, hogy gyakorlatilag visszaszerzi ezeket a területeket. Ugye a Nyugat-Magyarországra, amit az osztrákok Burgenlandnak neveztek el, ott nyilván nem jöhetett szóba, hogy a németektől visszaszerezzük, ez ugye egy álom lett volna adott esetben. Bár állítólag 1933-34 után Gömbös Gyula és Hitler találkozóan Hitler utalt arra, akkor még nem Németország része, hogy esetleg azon a területből is valamit majd Magyarország adott esetben visszakaphat, de ez természetesen nem következett be. Tehát Magyarország viszonylag kevés katonai és anyagi ráfordítással visszaszerzi területeinek egy nagy részét, de közben jelentős változás áll benn az európai politikában, ha nem is a világpolitikát említem, ugyanis a Szovjetunió, amelyik részt vesz, vagy részt vállal a jugoszláv puccsban, gyakorlatilag szembe kerül Németországgal, az érdekütközések elég jól érzékelhetők, és a Honvéd vezérkar főnöke Wert Henrik 1941. májusában és júniusában is a telekipált miniszterelnöki tisztében váltó külügyminiszter Báldossy László részére egyszer külügyminiszter minőségében, egyszer miniszterelnöki minőségében ír, mármint kapja meg Wertek a memorandumait, amiben Wert arról beszél, hogy rövidesen valószínűsíthető egy német-szovjet háborús konfliktus. Magyarországnak el kell dönteni, ha szabad így fogalmazni, összegzem és nem pontok szerint mondom a leírtakat. A DIMK 5. kötetében mindegyiket megtalálják, ez a Diplomáciai Iratok Magyarország külpolitikája című sorozat 5. kötete. Hogy Magyarországnak el kell dönteni, hogy ebben az esetben hova áll. És Wert azt mondja, hogy nekünk a németek mellé kell állni, ezt követeli keresztény szellemiségünk, ezt követeli a bolsevizmus ellenharcunk, és a másik az, hogy a németek számunkra lehetővé tették a területi visszacsatolást. Bárdossy, aki egyébként telekipál külpolitikai elképzeléseinek a folytatója, és a semlegesség számára a meghatározó, elutasítja és visszautasítja a Wertféle javaslatokat, mert úgy érzi, hogy Magyarországnak a konfliktuson kívül kell maradnia. De a kérdés az, hogy kívül maradhat-e? Képes lesz-e Magyarország a konfliktuson kívül maradni? Amikor 1941. júniusában, még a német-szovjet háború kitörése előtt a Magyar Királyi Honvédvezérkar főnökének második osztálya a katonai hírszerzés és kémelhárítás egy elemzést állít össze a nyilvántartó alosztály. Ugye volt az offenzív osztály, meg a hírszerzéssel foglalkozott, a defenzív az elhárítás, és a nyilvántartó pedig az elemző volt, hogy mondjam, ott voltak a beérkezett adatok alapján az összeállítások és a szűrések. Bartalis Kálmán vezérkari őrnagy 1941, ha jól emlékszem, június 21-én írja azt az összegzésében, hogy minden jel arra mutat, és olyan információk futottak be hozzánk, hogy német-szovjet fegyveres megoldása lesz annak a ellentétnek és feszültségnek, amely két ország között megjelent és megfogalmazódik, és ez 24-48 órán belül várható, és ebben az esetben Magyarország hasonlóan Finnországhoz és Romániához szovjet légi, esetleg szárazföldi támadással számolhat. Ennek megítélésem szerint azért van jelentősége, mert néhány nappal később jön ugye az a bizonyos incidens, szokták így is nevezni a Kassátért légi támadást, amelyik meghatározza Magyarország szerepét. Egyébként a németek ugye június 22-én megtámadják a Szovjetuniót, amelyet egykoron még úgy tanítottak, ugye, hogy békésen dolgozgattak a kolhoz parasztok, és jöttek a gonosz németek, miközben a szovjet tábornokok emlékiratai szerint 1940 őszétől özönlött az utánpótlás, a lőszer, a fegyverzet a nyugati övezetbe a németekkel szemben állásra. De ez egy örök vita megint, hogy megelőző háború volt-e a németek részéről, készült-e a Szovjetunió, vagy nem készült, és tovább. Minden esetre Magyarország ebben a helyzetben, amellyel nem számol a német haditerv, hogy így fogalmazzak önöknek, ha megnézik, ugyanis Adolf Hitlernek az az álláspontja, hogy a magyaroktól nem kell és nem szabad kérni, és nem kell velük számolni, mint a Szovjetuniót megtámadó féllel, mert ha ezt teszik, akkor Magyarország azonnal viszont kér valamit. Viszont számolnak a finnekkel és a románokkal. Mind a két ország jelentős területeket veszített el, ugye az egyik háborúban, a másik úgymond békés úton, és Magyarország a német támadást követően nem tesz mást, mint megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Ez a döntés egyébként Horthy Miklósé, hiszen egy Hitlernek később, néhány nappal később írt levelében úgy fogalmaz, hogy kormányommal a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval megszakítattam. Tehát a döntést az államfő hozza meg, hiszen az ő jogosítványa az egyébként jogszerűen. És itt mindig előjön az a kérdés, hogy ezeken a tárgyalásokon, ezeken a lépések után, hogy vajon milyen volt Moszkva és Budapest, vagy Magyarország és a Szovjetunak ekkora viszonya, és mit tudtak? Ugye sokat lehet hallani arról, hogy jelzik, hogy Molotov bekérette Kristófi József követet, és átadta Kristófinak, hogy a Szovjetunak nincs a magyarokkal szemben semmi gondja, baja, mi több még támogatna Erdély ügyében is Magyarországot, és Kristófi József ezt megküldte a táviratba, Bárdosi László miniszterelnök, külügyminiszter pedig bedugta a zsebébe a táviratot, és elhallgatta, és soha nem hallott róla semmit. Most ezek nem egészen felelnek meg a valóságnak. Nézzék meg a Moszkvai Magyar Követség jelentései című dokumentum kötetet, 1991-ben jelent meg, ha jól emlékszem, és lektora voltam, egy amerikai kollégánk, Pásztor Péter tette közzé, amiben azt írja Kristófi, hogy a diplomáciai kapcsolatok megszakítása után a szovjet fél a Magyar Követség működését, ha szabad így fogalmazni, ellehetetlenítette, kikapcsolták a világítást, a gázt és minden egyebet, amennyiben létezik az, de nem létezik, hermetikusan elzárták Magyarországot, és a ott maradt diplomaták pedig elkezdték megsemmisíteni a rejtjelező felszerelést és a különböző iratokat, és elindult a Szovjet Követségnek Moszkvába, vagy bocsánat, a Szovjetunióba való, mármint a budapesti Szovjet Követség munkatársainak a Szovjetunióba való visszajuttatása, és a magyaroké pedig Magyarországra. Erről Faragó Gábor, aki akkor katonai attasé, Oroszország című könyvében ír, amiben utal arra, illetve Kristófi maga is megírja, hogy a gyakorlattal ellentétben nem diplomaták vagy a külügyminisztérium, illetve a külügyi népbiztonság alkalmazottjai kísérik őket, hanem az NKVD emberei, és a török határon tapasztalják, hogy a hazaküldött ládák egy része, amiben az ezüstnemű volt, az furcsa módon fölbontatott és részben érkezett csak meg. Minden esetre ekkor a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak, és Magyarország ezzel, ha szabad így fogalmaznom, beérni. De jön ez a bizonyos kassai incidens, aminek a történetét számos variációban lehet olvasni. Mi történik ugyanis? 1941. június 26-án, 13:03 perckor három repülőgép, amelyet nem tudnak azonosítani a földről föltekintők, Kassa városát bombázza, 30 darab ejtőlőszert és bombát dob le, ebből 29 kassát, egy enyickére esik, és egy kassára esett bomba, és az enyickei nem robbant föl. Amikor kimegy egy vizsgálóbizottság később, akkor megállapítják, hogy a bomba szovjet eredetű, szovjet gyártmányú, és a vizsgálatok akkor és később megállapítják, hogy ez a bomba egyetlen egy repülőgép típusról volt dobható, az pedig csak a szovjet vörös hadseregnek volt. Erre mondták azt, hogy a németek elfoglaltak repülőtereket, és nyilván azonnal beleültek és bombázták, ugye adott esetben Kassát. Aki ült már Trabantba, és utána átült egy Audiba, az az érzésem, hogy kellett egy kis idő ahhoz, hogy a kettő közti különbséget ne csak zongorázza, de megtanulja. Ez így van a repülőgépeknél is egyébként érdekes módon. De minden esetre nem csak Kassát éri támadás, hanem éri egy támadás a Körösmező Budapest között közlekedő gyorsvonatot, amelyet viszont bizonyítottan szovjet gép támad meg. És itt jöhet fel a kérdés az önök részéről is, és ezt veti föl egyrészt a politika akkor és a katonák, vagy utólag a történetírás, hogy miért azt lépte Magyarország, és miért kellett olyan gyorsan lépni. És én azt gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy Magyarország szerette volna megtalálni az őshazát, bár most ugye az utóbbi kutatások, ne épp nem tudjuk, hogy merre volt az őshaza, és azt visszaszerezni, hanem sokkal inkább azért, mert Magyarország úgy érezte, és az akkori elemzők, ha lehet őket így nevezni, vagy a hozzáértők, akik aztán később ugye kiderült, hogy mégsem jött be a tipjük, ez napjainkban is számos esetben így van, hogy egy gyors lefolyású német-szovjet háború lesz. Gyaníthatóan nem a szovjetek nyerik meg ezt a háborút, hiszen addig az a német Wehrmacht, amelyik Európa legerősebb hadseregével pillanatok alatt győzte le a legnagyobb szárazföldi haderővel bíró Franciaországot, miként foglalt el Nyugat-Európát, miként tűnt el Lengyelország, Görögország, Jugoszlávia és így tovább, az feltehetőleg legyőzi a Szovjetuniót. Lehet, hogy csak úgy, hogy majd lesz egy megegyezéses béke, és azt mondják, hogy az új szovjet-német határ Moszkva környékén lesz, vagy a Kaukázusban. És ebben az esetben vajon a németek, a győztes németek az első és a második bécsi döntés, majd a későbbi területi visszacsatolások eredményei során az őket revolverező, idézőben revolverező románoknak mondják azt, hogy nem adunk vissza semmit, mert a magyarok annyira mellettünk álltak, hogy nem csináltak semmit. Ugyan két román hadsereg már 41. június 22-től megindult a Szovjetunió ellen. Vagy a szlovákok, akik azonnal a német hadműveletek után bejelentik a hadüzenetet, vagy hadvajállapotba lépnek a Szovjetunióval, és a teljes haderejüket, amennyiben annak lehet ezt nevezni, a németek rendelkezésére bocsátják. A finnek érthetően ugyanezt teszik. És itt a kérdés, hogy Magyarország miért így dönt, ahogy említettem nekik. Én úgy látom, azért, mert szerették volna megőrizni ezeket a területeket, és úgy gondolták, hogy adott esetben, ha a németek mellé állnak, akkor nem mondhatják a majdani győztesek, mert így gondolkodtak, hogy ők győznek, hogy Magyarország rosszabb volt, mint a románok vagy a szlovákok. És amikor 1941. június 26-án a Kassátért bombatámadás után összeül a rendkívüli minisztertanács ülés, amelyről érdekes módon két jegyzőkönyv is van, és mind a kettő utólagos hamisítvány, tehát a történészek törhetik a fejüket, hogy vajon melyik másik az igazi, bár mind a kettőben ugyanazok a hibák fordulnak elő, megosztom önökkel ezt a titkot, idézőben a titkot, viszonylag fiatal történészként 1986-ban megírtam, úgyhogy egy évig jártam a kézilattal, mert az volt a válasz, hogy de akkor Bárdosi László nem bűnös. Ez volt a nagy probléma. Ugyanis olyan katonai rendfokozatok szerepelnek a jegyzőkönyvbe, amelyek csak a minisztertanácsi ülés után, mint egy két hónappal jelennek meg a honvédségbe. Tehát valószínűsíthető, hogy Bárciázi Bárci István nem tudta azt júniusban, hogy mi lesz majd augusztusban. És érdekes módon, ugye, aki minden népbírósági perben 45 után meghatározott tanúként szerepel, 46-ban gond nélkül utazhatás Svájcba, emigrációba. De térjük vissza ehhez a lépéshez. Gyakorlatilag jelzés érkezik, és a jelzés az, hogy szovjet gépek támadnak, összeül a minisztertanács ülés, ez biztos, hogy összeült, és ott a mindkét jegyzőkönyvben azért nagyjából az benne van, hogy van olyan miniszter, aki azt mondja, hogy Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszterről van szó, hogy ne siessük el a dolgot, várjuk meg, amíg a németek kérik. Mások azt mondják, hogy gyorsabban kellene lépni, mert már le vagyunk maradva a románok vagy a szlovákok között. És az államfő, akit a két katona, a honvédelmi miniszter Bartakár, illetve a vezérkar főnöke, Wertherik tájékoztató, gyakorlatilag meghozza a döntést, vissza kell csapni, és ahogy később írja Hitlernek is, hogy elfogadhatatlan számára, ez is lesülne a bőr a képéről, hogyha nem történne és nem lép le valamit. És itt fölmerül megint a kérdés, hogy megtehette Horthy Miklós, amit megtett. Ha megnézzük az 1920. évi első és 17. törvénycikket, akkor azt lehet mondani, legalábbis az én értelmezésem szerint, aki nem vagyok jogász, hogy a két törvénycikk alapján megtehette. Ugyanis a 17. törvénycikk, ami az elsőnek a kiegészítése, a novellája, azt mondja ki, hogy az államfő, a kormányzó, az országot fenyegető veszély esetén elrendelheti a nemzeti hadsereg, hiszen akkor még így hívták, és nem honvédségnek, a hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazását, melyhez a nemzetgyűlés, akkor még nem országgyűlésnek hívják, hozzájárulását kell kikérni, utólagos hozzájárulását kell kikérni. Tehát Horthy meghozhatta azt a döntést, hogy az akkor már Magyar Királyi Honvédség csapatai induljanak meg a Szovjetunió ellen. És amikor június 27-én a Magyar Országgyűlés képviselőházában Bárdosi László miniszterelnök, külügyminiszter föláll és napi rendelőtti bejelentést tesz, akkor azt mondja, nem szó szerint idézem, de a tartalmilag ez van, a Magyar Királyi Kormány megállapítja, hogy az országot ért nem provokált támadás következtében Magyarország és a Szovjetunió között hadiállapot keletkezett, vagy beállott a hadiállapot. Ez nem hadüzenet, és nem törvénytelen. Hiszen a hadüzenet egy más kategóriát jelent, itt pedig egy megtámadott országnak a reagálása van. De visszatérve erre a bizonyos említett minisztertanácsi ülésre, illetve annak a jegyzőkönyvekre, ott benne van az is, hogy kéretik a honvédelmi miniszter úr, hogy limitált erők vétessenek igénybe. Tehát lehetőség szerint Magyarország ebbe a háborúba, vagy a szovjetuniói háborúba kis erőkkel jelképesen vegyen részt, hiszen nem az a cél. És ugye mi a cél? A cél az, hogy lehetőség szerint a honvédséget maximálisan amennyire lehet megőrizni, mert majd A háború után nekünk még a románokkal van elszámolnivalónk, és ez a meghatározó. És azt is hozzá kell tenni, hogy akkor 41. június 27-én nem történik szavazás a képviselőházban, ellenben a képviselők döntő többségén nagy része lelkesen kiabál, tapsol és így tovább. A jobboldali képviselők még bekiabálnak, hogy ki a szociáldemokratákkal és így tovább. És nem sokkal később a felsőházban is megtörténik ez a bejelentés, ahol az elnöklő, az akkor a felsőház ülést elnöklő, ha jól emlékszem, talán Széchenyi alelnök azt mondja, hogy az országot ért nem provokált támadásra a Magyar Királyi Honvédség megadta a választ, és csapataink már nyomulnak előre, mikor Bárdossy ezt a bejelentést megteszi. Igen, 1941. június 28-án létrejön az úgynevezett Kárpát csoport, amelyik a kassai hadtest parancsnokának, Szombathelyi Ferenc altábornoknak a vezetésével jön létre, és az akkori Ukrajna területére nyomul előre, és vesz részt gyakorlatilag az ottani küzdelmekbe és az ottani harcokba. Ekkor még azt lehet mondani, hogy függetlenül a háború való bekapcsolódás ellenére, vagy a háború való bekapcsolódás mellett is, Magyarország egy sikeres ország abban az értelemben, hogy 20 éves revíziós céljait éri el, és ez az utolsó hozzáadni való a szovjetuniai hadműveletek során, amelyek, ilyenkor azt lehet mondani, hogy minden történész azt mondja, hogy a ha kérdését azt felejtsük el, és a legtöbbet arról szeret beszélni, mert akkor úgy történne a történelme, ahogy ő gondolja. Én meg azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, ha úgy mutatjuk be, hogy történt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Fizel Natasa, neveléstörténész, az STS Juhász Gyula pedagógus képzőkar adjunktusa tartja meg, a Szegedi Tanárképző Főiskola és az Egyetem kapcsolata a tanárképzés területén című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.